békünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked az előbb énekelt éneknek minden egyes sorát, és azért borulunk le, és könyörgünk most előtted, hogy ne szóljon igét hiába mi közöttünk. Valóban, Urunk, munkálkodj a te szent lelked ereje által Jézus Krisztus nevének dicsőségére a mi gyülekezetünkben és életünkben, Urunk. Amen. Szeretett gyülekezet, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint azt megírva találjuk Péter első levelének első fejezetében, a 10. verstől a 12. versig, és olvasni fogom a Zsoltárok könyvének 12. fejezetéből a 7. verset, és a Filippi levél 2. fejezetének 15. versét is. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a 7-szer tisztított ezüst. Ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet ígéjére figyeltek. Urunk, szentelj meg bennünket, meg a te igéddel, a te igéd igazság közöttünk. Amen. Foglaljunk helyet. Drága testvérek, ennyire más ott ülni és itt állni. Mert ritkán állok itt, és gyakran ülök ott, és tudom, hogy ez az ének itt mindig jön, de azért a többi gyülekezetben ez nem így szokott lenni, és ezért ez teljesen normális volt, hogy voltak, akik álltak, és voltak, akik ültek. És nem kell ezen fönnakadni, úgyhogy így van ez, szeretett testvérek, vannak, akik hallják az igét és értik, és vannak, akik hallják az igét és mégsem értik. Vannak, akik ülve maradnak, vannak, akik állva maradnak. Vannak, akik keresnek és találnak, vannak olyanok is, akik keresnek és nem találnak. És ugye azt mondja Isten igéje, hogy aki keres, az talál, aki kér, az kap, és aki zörget, annak megnyittatik. És legyen ez valóban így a mi életünkben is, hogy amikor Isten előtt fohászkodunk és kérünk valamit, akkor azt megkapjuk. De ugye azért szoktuk mondani, hogy nem mindegy, hogy mit kérsz, nem mindegy, hogy hogyan kéred, nem mindegy, hogy hogyan imádkozunk. És mit kértek abban az időben azok, akik ezt leírták, vagy azok a gyülekezetek, akiknek íródott ez a levél, Péter első levele. Ezt olvastuk az igében, ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak. Igen, szeretett testvérek, mert ilyen nagy az Isten irántunk való szeretete, hogy Krisztust elküldte ebbe a világba, és már Krisztus előtt is olyan gyönyörűen Isten előkészítette Krisztus eljövetelét. Mert Krisztus nem csak úgy belepottyant ebbe a világba 2000 évvel ezelőtt, hanem bizony ennek komoly előtörténete volt, és ez az előtörténet ez ott kezdődik valahol Mózes első könyvének 3. fejezetében, amikor Isten ígéretet tesz arra, hogy kedves Ádám és Éva, most bűnbe estél, és megszakadt a mi kapcsolatunk, és beleléptél abba a helyzetbe, hogy most már te is ismered, hogy mi a jó és a rossz, mert engedetlen voltál, de Isten akkor megígéri, hogy jön majd valaki, egy asszonytól született valaki, az ígéret gyermeke, aki a kígyó fejére tapos. És ne legyen kétségünk afelől, hogy ott a Mózes első könyvének 3. fejezetében a kígyó az a létező gonoszt jelenti, aki az embert megkötözi a bűneink keresztül, aki belépett az emberiség történelmébe akkor, amikor az ember engedetlenné vált Istennel szemben. És Isten akkor már megígéri azt, hogy majd jön valaki, aki legyőzi a gonoszt. Egész biztos vagyok benne, hogy akkor Ádám és Éva, amikor beszélgettek az Úristennel, vagy hallották utána a szavát, nem tudták még, hogy Isten mire gondol, hogy Krisztus lesz az a valaki. Mert bizony Krisztus előtt is éltek emberek, meg mi is élünk most itt Krisztus után, 2000 évvel, de Krisztus előtt is ugyanazt az Istent kellett megismerniük az embereknek, akiről mi ma most beszélünk és hirdetjük az evangéliumot. Hiszen Krisztus előtt is szólt Isten a történelemben, és cselekedett is hatalmasan. Hogyan cselekedett és hogyan szólt? Hát ha csak az őstörténetet nézzük, az őstörténetben olvasunk például Noéról, Noé történetéről. Noéról pedig azt tudjuk, hogy az ő idejében annyira elhatalmasodott a gonoszság a földön, és annyira rossz volt az ember szívének minden szándék, hogy Isten megbánta, hogy embert teremtett. És azt mondta, hogy eltörlöm őket a föld színéről. Mert Isten nem azért teremtette az embert, hogy bűnben éljen, hanem azért, hogy vele közösségben éljen. Istennel közösségben éljen. És ezért Isten akkor özönvizet engedett meg, tudjuk jól, de azt is tudjuk, hogy aki Istennel közösségben élt, és aki ismerte az Istent, az nem látott halált, hanem Isten megmentette őt, Noét és az egész családját. Miért? Mert Istenben hitt és bízott, és vele járt közösségben, és vele élte az életét. És egész bizonyos vagyok, hogy akkor Noéról mindenki azt gondolta körülötte, na a bolond Noé, a nagy kánikulába építi a szárazföld kellős közepén az óriási bárkát. Noé viszont tudta, hogy mit tesz, mert ő neki egyetlen egy dolog volt meghatározó, hogy mit mond nekem Isten, és azt tegyem, amit nekem Isten mond. Ha valamire Isten azt mondja, hogy ezt kezd el és tedd meg, akkor azt el kell kezdenem és meg kell tennem, és azon lesz áldás. Hogyha pedig valamire azt mondja Isten, hogy azt ne tedd, és messziről kerüld el, akkor azt vedd komolyan, hogy ne lépj bele, vagy ha jön is a kísértés, állj ellen. Ugye mit mond Isten igéje? Álljatok ellen az ördögnek, álljatok ellen a kísértésnek, és akkor elfut előletek. Egyedül Isten jelenlétében tudunk ellenállni a gonosznak, mert a világnak minden dolga az kívánságba tud bennünket vinni. Nem jó irányba tudja az embert terelni. Márpedig ebbe az állapotba születünk bele, hogy bűnös emberek vagyunk és elveszettek, és mindig mondom, akármilyen tündéri, drága gyermekeink is vannak, én bizony nem a cukiságukra fogom azt, amikor magának akar valamit, és irigy módon lép fel a testvéreivel szemben, hanem látom azt, hát ilyennek születünk. Hogy még beszélni alig tud, még járni alig tud, de bizony ütni tud, sírni tud, hisztizni tud, és látom ezt, szeretett testvérek, hát 4 kicsin gyermekünk van, és bizony ledöbbentem azon, hogy az Emma azért más a testvérekkel, és ugye egymás között is van féltékenység, és harag, olykor-olykor. De a héten, amikor eljött egy kedves barátnőm, az ugyanolyan korú gyermekével, és nem ismerték egymást, 3 gyerek babakocsi van bent a lakásban. És teljesen mindegy volt, hogy a Gáborka melyik babakocsit akarta tolni. Teljesen mindegy volt, az Emma-nak mindig az kellett. És mondtam neki, hogy 3 van, 1 neked, 1 neki, meg még van egy pluszba. 2 is lehet egyszerre tolni, nem értette meg. Akkor sem engedett át neki semmit, testvérek, semmit. Teljesen mindegy volt, egy kis színezős könyvet fogott a kezébe, egy kis vacak színező, azt is ment ordítva, utána az Emma is tépte ki a kezéből. Hát szerintem nem csak nekem vannak ilyen tapasztalataim, hanem mindannyiunknak vannak ilyen tapasztalatai. Miért? Mert ilyennek születik az ember, mert ez az állapot, amiben vagyunk. Ez az állapot. Ezt úgy nevezik teológiai nyelven, hogy eredendő bűn. A szeretett testvérek, csodálatos a mi Istenünk és a mi Urunk, mert azt mondta, és ott ígérte Mózes első könyvébe, és végig lehetne tanulmányozni. Hát csodálatos, én az igének a gazdagságán mindig csak ámulok, mert azt látom, hogy minden egyes ószövetségi könyv arról szól, és arra mutat, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. Mert bizony van neki terve az emberrel, és jó az ő terve. És az a terve, hogy először is elhív egy Ábrahámot, akinek tudjuk, hogy mindene megvolt, gazdag ember volt, egyedül gyermeke nem volt. De Isten megígéri neki, hogy ha te eljössz Úrvárosából, menj ki a te földedről, menj el arra a helyre, amelyet én mutatok neked, és akkor megáldalak, veled leszek, nagyjá teszem a te nevedet a népek között, és általad nyer áldást a föld minden népe. Ábrahám hit Isten szavának, és ezért elindul, és megteszi azt a hitbeli nagy lépést, amit egész bizonyosan a körülötte élők nem értettek, hogy miért. De ő megteszi, mert tudja, hogy Isten neki ezt mondta. Lássunk azért tisztán, nincs ember, hívő ember sem, aki teljesen tökéletes lenne, és utána soha semmilyen bűn nem követne el. Hát Ábrahámnak is milyen elesései voltak, amikor Egyiptomban letagadja az ő feleségét, mert fél. Vagy amikor már annyira sokat kell várnia az Isten ígéretének a beteljesedésére, hiszen elég idős korában született neki Izsák, ezt tudjuk, hogy felül arra a szóra, arra a kísértő szóra, amikor azt mondja neki Sára, hogy hadd menjen be Hágár, te hozzád, háljon veled, és majd aki tőle születik, az lesz az én fiam. Meg is teszi ezt, és tudjuk jól, hogy így születik meg Izmáel, és ide vezethető vissza a palesztin és Izrael népének, ez egy család, Ábrahám leszármazottai, de az ellenségeskedés. Izmáel és Izsák. Izsák az ígéret gyermeke, de ott van az Úr Hágárral és Izmáellel is. Szóval szeretett testvérek, Mózesnek is, Ábrahámnak is, a hitünk legnagyobbjainak is voltak bukásai. Hát hogy ne lenne nekünk? Tele vagyunk bukásokkal. De azért tartsuk a szem előtt, hogy aki hallja az Úr szavát, ne szóljon igét hiába közöttünk. Amikor hallod az Úr szavát, ne keményítsd meg a te szívedet, hanem állj rá az ő szavára, az ő ígéreteire. És amit ő régen megígért a proféták által, mi annak a beteljesedését már láthatjuk. Mi már látjuk azt, hogy Krisztusban az Isten jött közénk. akiről próféták Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel, Hósás, Joel, Ámosz, Abdiás, Jónás, Mikás, Náhum, Habakuk, Zofoniás, meg az összes többi, akit nem említettem, mert az Ószövetségnek a könyvei reál mutatnak. Ahogy olvasod és ismered, akkor felfedezheted benne, hogy ez is Krisztusra mutat, és az is Krisztusra mutat. Ez meg arra mutat, hogy a nép engedetlen volt. És az engedetlenség miatt nem mehettek be például az ígéret földjére. Ugye? Tudjuk. Az engedetlenség miatt nem foglalhatták el Kánaán földjét. Egyedül Józsué és Kálét mehetett be. Még Mózes sem mehetett be. Mózes csak a hegyről megtekinthette az ígéret földjét. De azt mondja az Úr, mivel nem hittetek az ígéretnek. Nem hittetek az ígéretnek. Ezért nem mehettek be oda. És utána 40 évig vándoroltak ezért a pusztába. Megvolt az engedetlenségnek az ára. A mi életünkben is megvan az engedetlenségnek az ára. Ha te az Isten szava előtt nem tudsz térdet hajtani, és nem tudsz annak hinni, és arra hittel ráállni, akkor annak meg lesz az ára és a következménye. Izrael népének történelmében a 40 éves pusztai vándorlás volt a hitetlenségüknek az ára. Ezért nem mentek be, mert azt mondták, hát milyen nagy népek, milyen óriási emberek laknak ott, hát hol tudnánk mi őket legyőzni? És nehogy azt gondolja valaki, Isten milyen kegyetlen, hát kiűzi azokat a népeket onnan azért, hogy bemenjen oda Izrael népen. Nem, Isten nem azért űzi ki őket azért, hogy ez azért űzi ki, mert rajtuk is ítélet van azon a népen. Hiszen pogány isteneknek fordulnak. És ez nem csak akkor volt így, ez ma is így van, szeretett testvérek, hogy oly sok országban pogány isteneknek hódolnak. Aztán egyszer Isten csak azt mondja, hogy akkor most már elég, és jön egy katasztrófa. Mert a természetnek nem mi vagyunk az urai, hanem Istene. Isten az Úr a természet fölött. És ő tudja nagyon jól, hogy mikor, minek van itt az ideje. Isten ígéretére rámert állni Ábrahám, és az ígéretekre mi is ráállhatunk. Azt mondja a Zsoltárok könyvében, az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst. Mint a hétszer tisztított ezüst. Az ezüstről annyit, én tőlem biztos, hogy vannak, akik sokkal jobban értenek itt ehhez, de azért egy kicsit utána olvastam. Az ezüst elemi állapotában elég ritka, és ezért az ásványaiból nyerik ki különböző módszerekkel. Nem egyfajta módszer van erre, többféle módszer létezik, ezt el lehet olvasni, a Wikipédián is röviden leírják. Én is többször átolvastam, hogy próbáljam érteni. De például már az ókorban is használták, az argentitet konyhasóval kezelték, hogy ezüst kloridot kapjanak. Ehhez adták a higanyt, majd az amalgám izzításával a higanyt elpárologtatták, hogy tiszta ezüstöt kapjanak. Aztán leírják kémiai vegyjelekkel is. Van egy másik módszer is, hogy az ezüstöt beszennyező anyagokat oxidálással távolítják el, főleg az olmot, a rezet és az ónt. És akkor megmarad a tiszta ezüst. Nagyon tiszta ezüst elektrolízissel állítható elő. Tehát megvan annak a módja és a folyamata, hogy egy bizonyos ásványi anyagból hogyan nyerjék ki a tiszta ezüstöt, mert hogy vannak dolgok, amitől az nem tiszta ezüst, most így mondom, nem olyan értékes anyagok, beszennyezik azt. És el tudom képzelni, hogyha egy ásványi anyagot hétszer, ami a teljesség száma egyébként, hétszer tisztítanak meg, akkor abból milyen tiszta ezüst lesz. És szeretett testvérek, Isten valami hasonló dolgot szeretne a mi életünkben, mégpedig az, hogy bennünket is vannak dolgok, amelyek beszennyeznek. Egy szóval élve, a bűn beszennyez bennünket, az, amiben születünk, és Isten ettől bennünket szeretne megtisztítani. Szeretné azt, hogy olyan gyöngyszemek legyünk, amilyennek ő valójában teremtett bennünket, és bár tökéletesek itt ezen a földön sohasem leszünk, mert nem leszünk, az óemberi természetünk az mindig ott lesz mi bennünk, de azért higgyük el azt, hogy Isten azt mondja igében, hogy új szívet adok nektek, új lelket adok belétek. És azt is mondja, hogy tisztára most bennünket a báránynak a vére. Az a módszer, az az út, amit Isten készített el, hogy az ember tiszta legyen, ahogy az ezüstöt kinyerik. Hát ez egyedül Jézus Krisztus eljövetelén, váltság halálán keresztül volt lehetséges. Semmilyen más út és semmilyen más mód nincs, ahogyan az embernek örök élete lehessen, legyen. Semmilyen más módszer és út nem létezik, hogy én elveszett bűnös ember az Istennel újra közösségbe legyek. Hogy Isten szent lelkének örme átjárjon engem, és érezzem azt, hogy nem elveszett ember vagyok, hanem tartozom valakihez, tartozom valahová. Csak akkor tudom, hogy az én Uram, az Úr, az én Istenem, és én hozzátartozom. És ennek az öröme át tudja járni az embert minden örömében és nyomorúságában. És minden egyes napjában, amikor te Krisztussal élsz közösségben. Hányan és hányan vannak, akik nem találták meg ezt a Krisztussal való áldott közösséget. Ugye? Hemingway, aki azt mondta, hogy az élet egy rossz tréfa, utazása semmiből a semmibe. Mert nem találta az életnek az értelmét. És valljuk be őszintén, Isten nélkül nem is lehet megtalálni. Lehet, hogy vannak ilyen pótszerek, amik próbálják elhitetni az emberrel, hogy ez az életed értelme, célja. Aztán rájössz egy idő után, hogy jaj, ebből is, ezt is úgy érzem, hogy ki vagyok üresedve. Hogy igaz, hogy ott van a pénzem, de mit sem ér. Igaz, hogy ott van a házastársam, de valahogy nem olyan a kapcsolatunk, mint lennie kellene. Még az is lehet, hogy elválunk. Hányan vannak, akik megcsalják a társaikat, és ezt teljesen normálisnak is gondolják. Hányan vannak, akik alapnak gondolják ebben az életben, hogy úgy tudsz érvényesülni, hogyha csalsz, lopsz, hazudsz. Nem kell mindig igazat mondani. És látom ezt már iskoláskorban, kicsi gyermekkorban, és azt gondolom, hogy ezekkel is foglalkoznunk kell, testvérek. Először például csak egy nagyon pitiánernek tűnő dolgot hadd mondjak. A Lilikém, ahova jár osztályba, ott mindig eltűnik minden olyan dolog, ami szép, szemedgyönyörködtető. Nem sűrűn veszek nekik, na most egy drágább radírgumit. De ha kisírják, akkor na jó, kapsz egyet egy évre, de egy évre kaptad, nem többre, vagy nem kevesebbre, tehát nem egy hónapra, meg egy hétre, egy évre. És tavaly is vettem neki egy ilyen nagyobb méretű radírgumit, lovak voltak rajta, egy hétig se tartott, eltűnt a radírgumi. Mondta ő ezt nekem folyamatosan, hogy anya, eltűnt, én tudom, hogy kinél van, de valahogy úgy voltam vele, hogy hát biztos a Lili is olyan, hogy ő meg mindenét oda is adja. Mondom, ki tudja, hogy volt, mint volt, nem foglalkoztam a dologgal. De aztán most másodikos, most megint kapott egyet, egy másikat. Hát szeretett testvérek, egy napig nem tartott. Hát ugyanúgy annál a gyermeknél kötött ki. És akkor normális dolog ez. normális dolog ez, hogy itt kezdődik, egészen kicsi korba, vedd el a másikét, ami megtetszik neked, vedd el. És én azt gondolom, hogy valahol a szíve mélyén ő is tudja, hogy az nem az övé, mert azért azt hagyd tegyem hozzá, hogy a tavalyi radírgumit idén visszakapta. Idén megkapta, kopottan úgy, hogy már egy darab ló sem látszik rajta. Visszakapta, jött örömmel, anya nézd, megvan a radírgumi, idatta nekem XY-on. És most megmondja, hogy anya, hát az meg megint, de anya nála van, hidd el. Én meg nem az a típus vagyok, hogy most menjek és mondjam, hát most egy radírgumi. Hát egy most radírgumi, kit érdekel egy radírgumi. De valahogy úgy kezdett engem foglalkoztatni ez a dolog, hogy először csak egy radírgumi. Utána meg ki tudja, jön egy nyaklánc, utána meg jön majd még valami más, és akkor már nagykorában mi fog neki föltűnni, ami nem az övé, és neki tetszik, és azt meg kell szerezni. Hát ilyenkor, kicsikorba kezd el tanítani a gyermekedet, hogy ami nem a tiéd, az nem a tiéd, az a másiké. Mert azt mondja Isten igéje, amit Mózesnek adott, hogy ne lopj. És akkor ne fordítsuk ezt másképp, hogy ez nem lopás, kölcsön vettem. Ez nem kölcsönvétel, az a kölcsönvétel, amit kölcsön kérünk, és én kölcsön adom. Ugye? Tanítsuk a gyermekeinket. És mondjuk el nekik a legnagyobb szeretettel. És én nem úgy gondolom, hogy ezt a gyermeket most földbe kell dorongolni, de hogy is szeretni kell. Nagyon szeretni kell, és szeretettel elmondani neki. Azt se tudom, lehet a szülő is észre se veszi, hát hány dolog van az életünkben, amit utána kapok észbe, jaj, nem láttam ezen a másik emberen, nem láttam a barátomon, nem láttam a férjemen, nem láttam ezen azon amazon, hogy mi nyomasztja, hogy mi terheli, és már csak akkor látom, amikor már olyan nagy a baj. Sokszor olyan figyelmetlenek vagyunk a másik nyomorúságára, a másik bajára. És késő van már, amikor segíteni akarunk. Azt mondja Isten igéje, hogy ezt az üdvösséget, amit, mert Isten nem kevesebbet kínál, nem radírgumikkal foglalkozik, ő az üdvösséget kínálja neked, az élet beszédét kínálja neked, de hát ugye olyan drága ez az élet beszéde, hogy ez kihat az életünk minden területére. Még egy radírgumig is jutnia kell a figyelmünknek, mert azt mondja Isten igéje, hogy ne lopj. És ha az én gyerekem venni el, akkor azt mondanám neki, hogy már pedig visszamész, és odadod, mert ez nem a te. Ennyire egyszerű. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik nektek profétáltak. Hogy milyen időkről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Tehát ugye ez az ige arról beszél, hogy már jóval Krisztus előtt voltak, akik megprofétálták, hogy annak, akit Isten küld, megváltól és szabadítól ebbe a világba, hogy bennünket a bűneinkből megszabadítson, a Krisztusnak szenvednie kell. És ha Krisztus születésének történetére gondolunk, ugye a Heródes idejében, akkor látnunk kell azt, mennyire tombol például a gonosz, amikor beteljesedik az ígéret, hogy Isten elküldi az ő fiát, még csecsemő. Nem pedig ott fönn a Golgotán van, hanem csecsemő. És akkor, amikor a bölcsek, akik olvasták, ismerték az írásokat, és látták a jelét, és oda mennek Heródes palotájába, mert hogy tudják, hogy ez a jel, ez azt jelenti, hogy egy nagy király születik, egy nagy király született a világra. Hát hova mennek a királyt keresni ezek a napkeleti bölcsek, akiket itt eljátszunk karácsonykor? Hát Heródes palotájába mennek keresni. Nem egy istállóba mennek, nem is gondolják, hogy istállóba lehet az a nagy király. Heródes palotájába mennek keresni a kicsin gyermeket. Heródes pedig nem tudja, hogy miről van szó, akkor hivatja az ő emberei, hogy nézzenek utána, járjanak utána, hogy most miről is szólnak itt ezek a bölcsek, és akkor utána járnak Heródes emberei, és mondják Heródesnek, hogy a júdeai Betlehemben kell megszületnie a proféciák szerint az Isten fiának, a nagy királynak, a szabadítónak. Sokféleképpen nevezi az ige Krisztus, sokféleképpen mutat rá. És akkor mit csinál Heródes felindulásában? Azt teszi, hogy lemészároltat minden 2 éven aluli gyermeket. Mivel nem tudja pontosan, hogy most ez mikor is hogyan történt a Krisztus születése, biztos, ami biztos, minden 2 éven aluli gyermeket képes megöletni Betlehemben. Ugye? Erről is van profécia. Erről is van. Sírás hallatszott Rámában. Síratták gyermekeiket, és nem tudtak megvigasztalódni. Erről is van profécia, hogy ez fog történni Betlehemben. De Isten kimenekítette az ő fiát, tudjuk nagyon jól az igéből, hiszen angyal jelent meg Józsefnek, és mondta, hogy vigye a gyermeket Egyiptomba. Szóval szeretett testvére, én sokszor úgy látom az igét, mint egy csodálatosan szép puzzle-t, amit össze kell rakni, aminek sok-sok eleme van, és sose fogom tudni az egész képet összerakni, de a legfontosabb eleme az, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, ez nagyon is összerakható az igéből, és megérthető, nem ami épp eszünkkel, hanem a Szentlélek által adatott hittel. Hitáltal érthető meg, hogy a világot Isten szava hozta létre és alkotta. Hitáltal érthető meg Ábrahám története. Hitáltal érthető meg Krisztus eljövetele, Krisztus szabadítása, Isten váltságnéve. Hitáltal, szeretett testvérek. És ugye hitáltal lehet bennünk új élet, de ugye szeretnénk ebben az életben, ebben a világban úgy élni, úgy járni, hogy boldogok legyünk. Hogy boldogok legyünk. Egy kicsit lehet, hogy még ragyogni se szeretnénk. Vannak, akik szeretnének úgy csillogni, villogni, mert ez a világ, amilyen csillogás, villogást kínál, az teljesen más, mint amit Isten igéje mond, amiről Isten igéje beszél. Mert Isten igéje azt mondja, ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Azt mondja, hogy csak akkor fogtok úgy tündökölni, egy ilyen belső örömmel sugározni, hogyha az élet igéjére figyeltek, ha nem másra emelitek a tekinteteteket, hanem az élet igéjét hordozzátok a szívetekben, és azt ismeritek. Amikor a csillagos égre gondolunk, akkor az valóban olyan gyönyörűséges tud lenni, hogy a gyermekkoromban emlékszem, jóval megtérésem előtt. Csak azon gondolkodtam, valakinek kell lenni, aki ezt az egészet alkotta. És fenntartja. És kezében tartja. Mert nem létezik, hogy csak úgy magától legyen. Hogy ne legyen mögötte egy személyes Isten. És azt gondolom, hogy amikor a ma embere már sokszor a csillagos eget sem ismeri, na nem itt van a bokorban, mert a falvakban még ismerik a csillagos ég szépségét és gyönyörűségét, ami az Isten nagyságáról beszél közöttünk, de sokkal többen élnek nagyvárosokban, és a nagyvárosokban már nem lehet látni a csillagos eget. És amikor te itt vagy Mandabokorban, vagy a saját faludban, vagy akár Nyíregyházán, és felnézel a csillagos égre, vajon kérdezted-e már, van ott valaki? Amikor felnézel és megszédít a világmindenség végtelensége és méretei, akkor elgondolkozol rajta, vajon van ott valaki? Valaki, aki rendezi és pályán tartja a világegyetemet? Vagy véletlen az egész? Minden elismerésem ateista embertársaimé. Valóságos szellemi bravúr elhinni, hogy a mindenség, beleértve földünket és a rajta levőket, a véletlen műve. Ez nekem nem sikerült. Nagyon akartam nem hinni. Korszerű szerettem volna lenni, de nem ment. Csak hinni tudok. Nem csupán valakiben, hanem egy személyes, élő Istenben. Van ott valaki? Ha kiderül, hogy van, megijednél és elkezdenéd ráncba szedni életedet. De ha kiderülne biztosan, hogy nincs ott senki, még jobban megijednél. Ugye te tudod, hogy van ott valaki. Ez a valaki pedig úgy szeretett bennünket, téged és engem, hogy Jézust küldte el engesztelő áldozattól a mi bűneinkért. Krisztus váltságművét kell hittel elfogadnunk és arra ráállnunk, és akkor lesz az embernek békessége, üdvössége, örök élete. Minden jó adomány onnan felülről, a világosság atyától származik, akiben nincs változásnak még árnyéka sem. A szent és élő Istentől. Ugye te tudod, hogy van ott valaki? Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked azt, hogy a régmúlt időkben a te profétáid és a te embereid hirdették a te neved nagyságát, és bizonyságot tettek a te szeretetedről. Köszönjük a Szentírásnak csodálatos képét, üzenetét, hogy olyan felemelő dolog, amikor egyre többet és többet ismerhetünk meg belőled, a Szentíráson keresztül, milyen csodálatosan munkálkodtál emberek életében, és hogyan tetted naggyá a te nevedet közöttük, és tedd naggyá a te nevedet közöttünk is, Urunk. És tartsd távol a bűnt mi tőlünk, és add, hogy valóban felismerjük azt, hogy mi a jó és mi a rossz, tudjunk különbséget tenni, és tudjunk, Urunk, engedelmeskedni te néked. Tudjunk a kísértésnek ellenállni, mert a kísértő az mindig jön és mindig munkálkodik, nem fárad és nem szunnyad el. De, Urunk, olyan jó azt tudni, hogy a te hatalmad és a te erőd nagyobb, és igenis fontos az, hogy a mi tekintetünket reád emeljük, reád figyelünk vagy sem. Köszönjük neked, hogy most a te igét köré gyűjtöttél bennünket, és az igének hadd legyünk ne csupán hallgatói, hanem annak megtartói is, neved dicsőségére. Amen.